eredményesére találkozó 2011. augusztus 26-a. Keresztül a történelmen. Hősök, csaták, bukások és diadalok Isten tervében 6. rész. Lovak, költők, elfelejtett hősök.
Sziasztok! Imádkozzunk egyet. Drága úrunk, köszönjük, hogy megint itt lehetünk pénteken. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy mi történt a történelemben, és tudjuk, hogy te vagy a történelem ura. És ahogy Sanyi is mondta, mutass meg nekünk, úrunk, példákat a történelemből. Bátoríts minket, erősíts meg a szívünket. És hogyha van az életünkre olyan dolog, aminek a hasznát vehetjük a hallottakból, akkor azt áld meg, úrunk, és adj nekünk egy alkalmazást így az életünkre. Jézus Krisztus nevében. Amen. Okay. Amit Sanyi mondott, Sanyinak a mostani üzenete annyira megáldott, és igazándiból ezzel szerettem volna kezdeni. És ezzel is fogok csak egy pár mondatot. Sanyi ugye arról beszélt, hogy a modern ember már csak önmagával foglalkozik, hogy nincsenek magasabb céljai. A modern ember legmagasabb célja az, hogy jól érezze magát. Hogy gyűjtse javakat, hogy tudjátok, ezek a wellness hétvégék is. Minél több élményt gyűjtsünk, utazások, stb. És ezekkel nincs probléma, csak az irányultságával. És most így, ahogy megyünk keresztül a történelmen, olyan embereket látunk, akik egy magasabb célt helyeztek a saját céljaik fölé. Mondhatjuk, hogy idealisták voltak? Szerintem igen. De nem mindegy, hogy milyen alapon vagy idealista. A világ gyűlöli az idealistákat, az olyan idealistákat, akik az igazsághoz ragaszkodnak. Tudod, milyen furcsa lenne, hogyha mondjuk a legjobb barátod azt látná, hogy a bankkártyáidat pakolod össze, ami otthon van, pénzed összerakod az asztalra, és látja, hogy előveszel egy bőröndöt, és pakolod a ruháidat, és megkérdezi, te mit csinálsz? Pakolok, megyek. Jó, de nem értem, a bankkártyák, meg minek? Hát kiveszem az összes pénzemet a bankból, és a haza javára fogom fordítani. És el is megyek ezért, a végsőkig. És tudod, hogyha ezt mondanád a barátodnak, akkor valószínűleg azt mondja, neked elment az eszed, mit csinálsz? A pénzedet odaadod? Mi a haza? Mi ez a szó? Igazándiból definiáld, mert már nem tudom. És ezek az emberek ezt csinálták, akikről beszéltünk így az előző részekben. Összepakolták a bankkártyájukat, kivették a pénzüket. Ugye nem volt bankkártya, csak viccelek. És az egész életüket föltették egy célért, ami ma már kínos. Amin ma csak nevetnek. Tudod, egy Zrínyi Miklós, akit látunk, ahogy a lángoló várkapun rohan ki, mögötte a főkapitányi zászló lobog, ahogy belerohan a tömegbe, a dicsőségbe, az örökké valóságba rohant az az ember. És azt mondta, hogy a haza, mindörökké. Tudod, melyik amerikai elnök, Kennedy mondta talán, hogy ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted Amerika, hanem hogy te mit tehetsz Amerikáért. És ezt manapság ilyen cinikusan emlegetik és kinevetik. Pedig Kennedynek igaza volt. Kérdezd azt, hogy mit tehetsz Magyarországért. Kérdezd meg! És sok mindent tehetsz a hazádért. Sok mindent tehetsz. Az egyik az, hogy elmondod a szomszédodnak, a családodnak, hogy mi az igazság, hogy Isten létezik, és hogy vele élhetünk, amiről Sanyi beszélt. Ezt csak így bevezetőnek szerettem volna mondani. A múlt alkalommal ugye beszélgettünk azokról az emberekről, akik az utolsó emberig harcoltak, akik nem adták meg magukat. Szondi Györgyről, Losonc Istvánról, Dobó Istvánról, Zrínyi Miklósról, ezekről a hősökről, akiknek volt egy magasabb céljuk, akiket nem érdekelt igazándiból az életük. Pontosabban tudjátok, mit mondok? Lehet, hogy őket érdekelte csak igazán az életük, mert ők egy valódi értéket teremtettek. Nézzétek meg, elmúlt 500 év, és még mindig beszélünk róluk. És Isten megtisztelte őket. A történelem megmutatja azoknak az embereknek a sorsát, akik őt követték, hogy mi lett a végük, hogyan végezték a földi pályájukat. És láthatjuk azoknak a végzetét is, akik nem követték Istent. A történelem egy jó tükröt tart elénk. És amikor követi valaki Istent, akkor meg fog dicsőülni. Mindegy, hogy megölik-e. Nézzétek meg az apostolokat. Pál apostolt lefejezték például. Minden apostolt megöltek János kivételével. Nem volt egy dicső végük, de még mindig beszélünk róluk, még mindig a példaképeink. Isten megdicsőítette őket most, és mindörökké. És ezt megteheti veled is. Megteheti veled is. És most megyünk tovább, és igazándiból nem megyünk tovább, mert ugyanarról a korról szeretnék beszélni, csak egy picit más jelleggel. És azt hiszem, hogy most egy különleges alkalmunk lesz, mert lesz egy kis irodalom benne. És ne ijedj meg, ha nem szeretted az irodalmat, én sem szerettem, de most egy más lovakköltőkről fogunk beszélni. Olyan költőkről, akik megörökítették a számunkra a történelmet, akiknek köszönhetően tudhatjuk, hogy mi történt. Nem tudom, tudtátok-e, hogyha Tinódi Lantos Sebestyén nem jegyzi fel például az egri ostromot, akkor Gárdonyi nem tudta volna megírni az egri csillagokat. Mert 1600 sorban Tinódi leírt mindent, minden sora hiteles. Írta is magára, hogy ami keveset írtam, igazat írtam. És fogunk beszélni elfelejtett hősökről. És kezdjük esetleg Tinódival. Azt mondják, hogy ő nem volt egy tehetséges költő. Én nem értek hozzá, nekem tetszik, amit ír. Azt mondják, hogy nem volt egy tehetséges költő, de ahogy Lanton kísérte magát, és a szívéből énekelte ezeket a verseket, azok nagyon megérintették az embereket, és ő mindenhol jelen volt, ahol valami fontos esemény történt. Az esemény után odament, és megkérdezte a szemtanúkat, és leírta. 1600 sorban írta le Eger ostromát, mindent tudunk róla. Még a neveket is. Nagyon érdekes. Temesvárra elment az ostrom után, a romos várba beszélgetett a még ott lévő sebesültekkel, hogy volt ez a dolog. Ott volt Lippa ostrománál, amikor György baráta, az 1500-as évek egyik legnagyobb politikusa, a fehér csuhájában pálos szerzetesként levette a csuhát, és alatta ott volt a sodronyinge, és a barát az elsőként rohant a falak ellen. Lippánál, és Tinódi szemtanúnak az elevenségével írja le ezt az ostromot. És csak így, hogy egy néhány verset kiírtam, remélem, hogy nem fog untatni benneteket, nekem nagyon tetszik. Úgy is rám sütötték, hogy régi módi figura vagyok. Temesvár ostromáról így írt Tinódi, ez az első sora. Sok csoda közül halljatok egy csodát. Íme elvesztettétek az vég Temesvárt. Benne vesztettétek Jólosonci Istvánt, sok jó vitézzel, szánjátok halálát. Ennek az embernek így a szívéből, nem tudom, nekem megérinti a szívemet, ahogy gondolkodik, ahogy ott van az eseményekkel. És így folytatja, hogy derék krónikában én nem olvastam, így jeles úrfit hírrel sem hallottam. Így vitézséggel veszett volna végházban, azért, hogy méltó írnom róla krónikákban. És a Tinódi nem csak a dicsőségeket énekli meg egyébként, hanem nagyon-nagyon reálisan ír arról is, amikor vereséget szenvedtünk. És igazán Temesvár is egy vereség volt. És ő látja, hogy rossz állapotban van a magyar nemzet. Látja, hogy vérzünk, látja, hogy rossz irányba megyünk, és írja, itt van, immár magyarok, mint széjjel pillogtok. Pillogtok az így, széllyel jártok, szanaszéllyel nézegettek, tudjátok, az a régies. Hogyha lehetne, már feltámadnátok. Mégis jó hittel Istent imádjátok, mert ha nem segít, majd elfogyatkoztok. És Istent emlegeti. Ez jellemző erre a korra. Mindenki bízott Istenben, akiről olvastam. Mindenki kivétel nélkül. Nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy a majomtól származunk. Nem mindenki hitt Istenben, vagy nem mindenki hitt a szavának, hogy Sanyi mondja, de soha senki nem gondolta, hogy a véletlen termékei lennénk. És keressük a válaszokat, hogy miért voltak ilyen erősek ezek az emberek lélekben. Hogy tudtak belerohanni a biztos halálba? Hát úgy, hogy tudták, hogy nem ez a 70-80 év jelenti az életet, hanem hogy van ennél több. Ja, a múltkor feltettem egy kérdést, amit nem válaszoltam meg, és Kópiás Csabi hívta fel a figyelmemet rá. Feltettem azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy ezek az emberek, például Zrínyi Miklós, meg tudták tartani az esküjüket. És most válaszolok rá. Ez úgy lehetett, hogy ezek az emberek általában Istenre esküdtek. Tudjátok, hogy miért? Mert a Bibliában, a Biblia azt mondja, hogy, hogy ne esküdj Istenre, mert ha nem tartod be, akkor az baj. És ezek az emberek sarokba szorították önmagukat. Volt egy reménytelen helyzet, és azt mondták, hogy én összehívták a, mondjuk a vár népét, és azt mondják, hogy most figyeljetek ide, Dobó István ezt csinálta Egerbe. Most meg fogunk esküdni Istenre. Aki úgy gondolja, hogy nem tudja megtartani, az menjen haza. Arra nekem nincs szükségem. És megesküdtek a mindenható Istenre. És ez komoly dolog volt. Akkor komolyan vették az emberek a szavukat. Akkor úgy kötöttek mai értelemben milliós üzleteket, hogy egymás tenyerébe csaptak. Mert volt a szavaiknak súlya. Ugye Isten a szavával teremtette a világ mindenséget. És komolyan vették az emberek, hogy a szavainknak hatalma van. És Zrínyi Miklós megesküdött, hogy én élve soha nem adom meg magam. És tudjátok, beszéltünk róla, nem szegte meg az esküjét. Ezek az emberek sarokba szorították magukat, és nagyon kevés akadt, aki megszegte a szavát. Nagyon-nagyon kevés ilyen ember akadt. És csak az utolsó versszak Temesvár ostromáról. Tinódi Sebestyén írákönyvében, Nagy Boldogasszony napján énekében, mert Jólosoncit szánja ő szívében, 1500-ban és 52-ben. És nem tudom, nekem nagyon tetszik. Aztán ott volt Egerben, a Róma előtt várba. Mondják, hogy a falon keresztül csak besétált, mert annyira le voltak omolva a falak az ostromtól. És nem tudom, hogy jártatok-e Egerben, nekem az egyik kedvenc magyar városom Eger. Hogyha hallgattok az interneten Egerből, kérlek benneteket, hogy írjatok. Mi a címünk, amire lehet esetleg írni, Attila? info@eredményeselet.hu. Kérlek, tiszteljetek meg, hogyha Egerben laktok, vagy ha Temesváron esetleg, vagy Drégely Palánkon, vagy Szolnokon, amikről, amilyen helyekről beszéltünk. Veszprémből, mert ott is történtek dolgok. Itt van Edith és Anna Mária, ugye? Itt vannak Veszprémből, Isten áldjon benneteket. Jó, hogy eljöttetek, nagy bátorítás, ezt mondtam. Írjatok nekünk, kicsit bátorítsatok. Tehát Eger, hogyha jártatok Egerben, most amit láttok, Egri várat, az csak mindössze egy része az eredeti várnak. Az nem az egész vár volt, az csak a belső vár. A külső vár, ahol az 1552-es nagyon híres ostrom zajlott, a külső vár, ahol a legnagyobb ütközetek voltak, már nem létezik. Azt lebontották. Császáriak bontották le a Rákóczi szabadságharc előtt. Már Rákóczi is védte Eger várát egyébként, de akkor már csak az a belső vár létezett, ami ma is. És a császáriak azért egyetlen ok miatt nem robbantották fel a ma álló várat, és ez az volt, hogy iszonyatos költségeket emésztett fel. Erősek voltak a falak, és mérhetetlen mennyiségű puskapor kellett hozzá, és nem bírták a költségeket. És már olyan közel épültek a falakhoz a házak, hogy volt a ház, ami összedőlt, amikor robbantották fel a külső várnak az erődítéseit, betörtek az ablakok, és befejezték. De olyan tökéletes munkát végeztek, hogy a külső vár már nem létezik. Ugye Eger úgy néz ki, nagyon rossz helyre építették, stratégiailag nem jó hely, de István király idejében, amikor elkezdett épülni, akkor még nem létezett tüzérség, nem volt jelentősége igazán, hogy egy várat hova építenek olyan nagyon. De Egervára úgy nézett, hogy a külső vár az egy ilyen lankás hegy lábához épült, gyakorlatilag a lankának a széléhez, úgyhogy Perényi Péter, a későbbi koronaőrnek le kellett faragtatni a hegyből, hogy ne érjen olyan közel a várfalhoz. Szerintem egy ilyen 50 métert faragtak le belőle, ennek a nyomai ma is látható. Igaz, hogy már be van épülve házakkal, ezt a hegyet úgy hívják, hogy Király széke. Tájtog István király onnan nézte a székes egyházának az építését. És hihetetlenül heves harcok folytak itt. Nagyon érdekes, hogy Egerben található az ország egyik legnagyobb székes egyháza, de csak az alapjai vannak már meg. És Tinódi ír arról, hogy ennek a székes egyháznak az egyik részét bástyává alakították. Mert Perényi Péter, amikor két részre osztotta Eger várát, és ott futott a fal, akkor az beleütközött a székes egyházba. És a székes egyház hátsó része a sekrestje, abból egy bástyát alakítottak ki, az lett a templombástya. És úgy hívták, hogy templombástya. És ott nagyon, elég heves harcok is folytak. De a, Ott történt egy tragédia egyébként a 1552-es ostromnál, felrobbant a puskapor készlete a várnak. És erről is azt hiszem, igen, így ír róla Tinódi, rettenetesség, meg más történék, nagy sok mázsa porot felgyújtaték. Mi sekrestjében ott bent tartaték, monostor jobb része hamar felvetteték, az felrobbant. És 40 méter hosszal leomlott a belső várfala, de ez annyira nem érintette az ostromot, sokan meghaltak. Mondják, hogy ilyen a kilométerekre repültek a kövek, tehát egy rettenetes, nem több tonna puskapor robbant fel. Valószínűleg gondatlanságból, és alig bírták visszaverni az ostromot akkor, mert a törökök erre felbátorodva jöttek, hogy elfoglalják a várat. És hogy Tinódi még így ír: az ostromokat mindenek meghallja, mikor vagyon Szent Mihály napja. Megszállásnak egy helyen 20 napja éjjel törökök bégyültek Sáncóba. A Szent Mihály napi ostrom volt a legvéresebb, azt mondja, 8000 török esett el, és még így megadja a törököknek a számát, hogy egy szakaszon hányan harcoltak. Ez is érdekes, hogy sivalkodással reggel hajnalban, felszóval vannak allá kiáltásba, az palotákra, nagy ostromlásba, 27 zászlóval másznak kőfalra. Hogyha voltatok Egerben, van az a dobópalota, az a gótikus íveken, ami van, és a hátsó falszakasz egy elég gyenge falszakasz volt, kb. 300 méter hosszú, és azt írja, hogy 27 zászlóval másztak a törökök oda. Az azt jelenti, egy zászló körül 400 katona volt. Tehát olyan 11 ezer ember támadta azt a 300 méteres szakaszt körülbelül. Tehát nagy balhé volt. Nagy balhé volt. És hogy győztek az egriek, azt Tinódi Isten csodájának titulálja. Azt mondja, hogy ti magyarok már Istent imádjátok, és őneki nagy hálát adjatok. Jelösben Tiszán innét ki laktok, egri vitézeknek sok jót mondjatok. És most olyan lényeg, nem emberi hatalom ezt művelé, mert csak Úristen hatalmát jelenté, ez világ hatalmát semmivé tevé, török császár erejét szégyeníté. És valóban úgy állt a helyzet a várban, hogyha még egy ostromot ki kellett volna állni, azt valószínűleg nem bírták volna visszaverni. Olyan sok volt már a halott és a tűztől sebesült. Egyébként Tinódiról tudjuk, hogy Dobóik 1935-en voltak. És volt még egy hőstett, csak hogy az emberek mennyire komolyan gondolták a becsületüket. Volt egy nagy Lukács nevű hadnagy, aki 21 emberrel kiszorult a várból, mert éppen portyázott valahol. Nem tudott időbe visszamenni, és a török ostrom gyűrűbe zárult. És írja Tinódi, hogy egy dombról nézett le a vára, és körül volt zárva, nem tudott bejutni. És Tinódi csak annyit ír róla, hogy becsületében fél, hogy fogyatkozik, bemegyen, vagy meghal, ő esküszik. És bement. Egyik éjjel. Négy embert veszített, de sok sebesült, de bement az ostromlott várba. Micsoda agyament dolog, tudod? Én lehet, hogy örültem volna, tehát megúsztam. Úgy értem, senki nem mondhat rám semmit, mert éppen egy katonai dologban voltam, de hát körül van zárva a vár, nem, megvárjuk oda, nem ez az ember, azt mondta, én nekem ott a helyem, és a körülzárt várba bement. Két kitörésről is tudunk, az is Tinóditól. Kétszer kirohantak a várból az ostrom alatt, és egyet kerülve elég sok törököt elpusztítottak, 200 lovas. Úgyhogy nagyon nagy dolog, amit csináltak. És még egy dolog, hogy mivel erősítették magukat, és itt van a bizonyíték rá. Gyakran alázatosan imádkoznak. Prédikátorjuk nincs, pedig igen óhajtanak. Az jámbor hadnagyok csak prédikálnak, Isten igéjével ők bátorítnak. Mi történt? Nem volt papuk, mert Bálint pap meghalt az ostrom kezdeti szakaszában. És mit csináltak a hadnagyok? A hadnagyok elővették a Bibliát és prédikáltak belőle. Ezt fel se foghatom. Szóval ott van a vérzivatal, és Istent hívják segítségül. És amikor ráeszméltek, hogy győztek, a törökök már annyi embert veszítettek, hogy muszáj volt elvonulniuk, akkor az első az volt, hogy kilőtték az ágyukat, ami még meg volt töltve, és egy istentiszteletet tartottak. Úgyhogy az 1500-as évek embere ilyen komolyan vette Istent, és nem csalatkoztak benne. Egyébként azok sem, akik meghaltak, mert őket sem hagyta el Isten, megdicsőültek. És az utolsó sorok azt hiszem, hogy ja nem, csak egyik heves ostromról ezt írja Tino, hogy közel mind estvégig az ostrom tart, a császárhad a kárt szégyen nagyot valla. Az jó Isten, mert magyarokkal vala, aznap 20 mázsa por mind elkölt vala. Az egyik ostrom közben 20 mázsa lőpor fogyott el egy nap alatt a várban, azt írják le, tehát rendkívül heves harcok voltak. És Tinódinak az élete, ugye ő katonáskodott kezdetben, csak az egyik csatában egy nyíl állt a könyökébe, és megbénult az egyik karja, és nem tudott tovább harcolni. És ezért lett ő egy hírmondó. A pajzsán, a címerén egy lant és egy kard van. És 1557-ben halt meg Sárváron a Fekete Bég, Nádasdy Ferenc udvarában. És mindjárt beszélünk a Fekete Bégről. Nádasdy Ferencet azért hívták a törökök Fekete Bégnek, mert rettegtek tőle. Egy legendás testi erejű ember volt Nádasdy. Az egész Nádasdy család csodálatos egyébként. Még fogunk velük találkozni a Veselényi összeesküvésnél majd. És a másik lovakköltő, Tinódy után Balassi Bálint, aki csodálatos, aki külön verseket írt Istenhez. De úgy írta, hogy külön írt verset a Szent Háromság külön, mind a három személyéhez. De teológiaiak teljesen rendben van. Fantasztikus, hogy miket írt. Például csak így, hogy Szent Háromságnak első személye, Atya Isten dicsőséges felsége, mindez széles világnak teremtője, tekints rám ilyen veszett szegényre. És tehát ír a nemzetünk állapotáról. És egyébként a híres Rákóczi induló az erre alapul. Azt írja Balassi, hogy ó szegény, megromlott és elfogyott magyar nép, vitézséggel, hívvel, hírrel vagyon igen szép. Kár, hogy tartatul úgy, mint megsenyvedő kép, előmeneteledre nincs egy utadi sép. Úgyhogy látták azt, hogy a széthúzás miatt bajban, hogy a három részre szakadt Magyarországon nagyon nehéz volt érvényesülni. De volt mindig egy maradék, aki engedelmes volt Istennek, aki a haza javára tudott munkálkodni, és ezeket a dolgokat Isten mindig megáldotta. A Balassiról annyit, hogy ő egy nagyon-nagyon tehetséges ember volt, egy katona ember, aki Egerben katonáskodott. Ő már a híres egri ostrom után Egerben felnőtt egy katona generáció, ami ápolt ezeket a hagyományokat. Az egész országban hírük volt az egri vitézeknek, a törökök nagyon féltek tőle, és Balassi nagyon szerette ezt az életet, sok ütközetben vett részt, sok verset írt, egy tehetség volt, de az élete nyomorúságos véget ért. És igazándiból az egész élete egy nyomorúság volt, lelki nyomorúságban élt ez az ember. Istennel, de Isten nélkül élt. Ugye, és ennek egyetlen egy oka volt, hogy kiszolgáltatta magát a kívánságainak. Mindig nők után mászkált, általában férjes asszonyokat szeretett. Volt egy gyengessége, és erről azt hiszem, hogy beszélhetünk. Mindannyiunknak van egy gyengessége. És ez az ember sem volt tökéletes, egy vitéz, egy tehetséges, egy zseni, aki engedett a kívánságainak. És ő tudta ezt, és szenvedett tőle, és könyörgött Istennek, hogy ezt vegye el tőle. Állandóan boldogtalan volt. És a verseiben is írja, hogy a verseit is utálta, mert sok verset írt ezekhez a nőkhöz is, és állandóan csak gyötrődött. És ezt írja, hogy ti pedig szerzettem átkozott sok versek, bunákik egyebet nékem nem nyertetek, tűzben mind fejenként égjetek, vesszetek, mert haszontalanok jót nem érdemeltek. És ez az ember szenvedett saját magát, de nem tudott úrrá lenni, nem tudott úgymond az új emberében élni annyira, amennyire vágyott rá. De ott lesz a mennyben Balassi Bálint. És volt egy küzdelmes élete a kicsinyes ellenségeivel, akik magyarok voltak, az irigyeivel, a rokonaival, állandó birtokperekben és háborúságukban állt, nem nagyon volt egy nyugodt perce, és végül Esztergom ostrománál halt meg 1594-ben, egy ágyugójó roncsolta össze a lábait, és vérmérgezésben halt meg egy tanítványa, szintén költő Rimai Jánosnak a kezeiben halt meg. Ja. Oké. És most beszéljünk egy picit az elfelejtett hősökről. És elsőként szeretnék beszélni egy férfiről, aki minden idő, szerintem minden idők legnagyobb párbajhőse volt. Úgy hívták, hogy Túri György. A magyar Szítként emlegették, és meg Dunántúli oroszlánnak hívták. Akkora híre ment 10 év alatt, hogy Kis-Ázsiából, Perzsiából érkeztek török vitézek, hogy megvívjanak vele. Soha senki nem tudta legyőzni. Végül már nem hívták, se nem hívták ki, se nem fogadtak el kihívást a részéről, mert annyira rettegtek tőle. Ő részt vett az 1552-es palásti csatában a Felvidéken. Erről beszéltem a múltkori alkalommal. Alakult egy 12 ezer fős felmentőssereg. Arra gondoltak, hogy lemennek Egerbe, de egy török sereg kelepcébe csalt őket a palásti völgyben, az egy ilyen kis szurdok, és kikaptak. Kikapott ez a magyar meg szövetséges sereg. Csak Túri Györgynek volt köszönhető, hogy egy olasz csapattestet nem morzsoltak fel, ő mentette meg őket, de el kellett menekülniük ebből a csatából. Aztán lett ő Várpalota kapitánya. Nem tudom, voltatok-e Várpalotán, egy jelentéktelen kis vár, azt védte 500 emberrel, és jött egy ostromló sereg, és már úgy nézett ki, hogy elfoglalják a várat, de Túri, tehát gyenge volt a vár, Túri nem tudta már tovább tartani, kitört, több kitörést vezetett, de érezte, hogy napjai vannak hátra csak, és írta róla azt hiszem valamelyik krónikás, hogy szégyeli azt Túri, hogy vagyunk kőfalba sáncolva, akarna lenni táborába. Egy mezei száguldó volt, egy huszár, aki gyűlölt várat védeni. Ezért mondja, hogy akarna lenni táborában. Ő szeretett szemtől szembe állni az ellenséggel. És ugye folyt az ostrom, és egyszer csak hatalmas porfelleget látnak a törökök, és mondták, hogy itt a felmentősereg, összeszedték a cuccaikat, és elmenekültek. És nem a felmentősereg volt, hanem egy ilyen faanyagokat szállító karaván. De két napra rá megérkezett valóban a felmentősereg Salmgróffal, és Túrival egyesülve ellentámadásba mentek át, megverték a törököket, visszafoglalták Veszprémet és Tatárt. Ez egy dicsőséges dolog volt. És második Miksa koronázásakor egy elképesztő dolog történt. Egy lovagi viadalt rendeztek, ami önmagában még nem szenzáció, de Túri is ott volt. És még valaki, még egy elfelejtett hős, Gyulafi László, Rátóti Gyulafi László. És ő is egy párbajozó zseni volt. És két ágon indult a torna. És mindenkit legyőztek, és a döntőben találkoztak. Túri György ott állt szembe Gyulafi Lászlóval, és nem ütköztek meg egymással, mert egyrészt barátok voltak, de Miksa király sem engedte meg. Két első helyet adtak ki. Úgyhogy igen. Aztán utána hát Túrit szerették is, meg gyűlölték, és ugye az irigyei gyűlölték. És nem sokkal ugye ezután Kanizsa kapitánya lett, és Kanizsa annak idején büntetés volt akárkinek, tehát egy retteget hely volt. Az a török végvári vonalnál helyezkedett el, ütköző területen. Szinte nem volt olyan nap, hogy ne lett volna valami harc. Sturit oda rakták Kanizsára, és amikor bement a kanizsai várba, nem akart elhinni, hogy se ágyú, se előszer, se élelem. Azonnal ki akart jönni, és mondta, hogy el is küldte a felmondó levelet, hogy ezt így nem tudja vállalni. De aztán mégiscsak vállalta ezt a tisztséget. Nagyon sokat harcolt ott Kanizsa mellett, rengetegszer győzött, de már annyira féltek tőle, és annyira a bögyükben volt a törököknek, hogy elhatároztak, hogy végeznek vele. És 1571-ben a törökök felgyújtottak egy falut, és ez mit írtam? Orosztony községnél történt, és Túri látta, hogy ég a falu, és hát ő mindenkit megvédett. Tudod, Robin Hood hozzá képest egy nulla volt. És ráadásul Túri nem rabolt ki senkit. Tehát, hogyha Robin Hoodot megszorzod ezzelre, még mindig nem fogod megkapni Túri Györgyöt. Nagyon országszerte szerették őt, nagyon. És 150 lovassal elindult, hogy ezt a falut felmentse, és csapda volt. Úgy értem, 1200 ember várt rá. És itt már ő sem tudott tenni semmit. Leesett a lováról, törökök körülfogták, és azt mondta Túri, hogy ebek engem pórázon nem hordoztok, egyik helyről a másikra nem hurcoltok. Azt mondta, sosem fogtok elfogni, és a nehéz vas sisakját levette a fejről, hogy halálos sebet tudjon kapni. és nem, egész egyszerűen nem tudtak a közelébe férkőzni. Egyrészt akkora híre volt, meg nagyon, nagyon jó harcos volt, és megölték. Levágták a fejét, kitömték szalmával, és elküldték Konstantinápolyba, és a olyan híre volt, hogy a szultán megsimogatta a szakállát, nézegette a fejet. Tehát egy nagy diadalmi jelképként cipelték azt magukkal a törökök. És az egész ország sírt érte. A végvárakban a katonák zokogtak, ezt el tudjátok képzelni? És ja, itt írja a krónikás. Minden ember Túri Györgyöt kiáltja. Kicsiny, öreg, mind egyaránt óhajtja. Igen. De dicsőséges volt. De dicsőséges volt, amit csinált. Mindenki szerette, és hiába győzték le, megdicsőült a végén. És aztán itt van a barátja, a másik párbaj zseni, Gyulafi László. Ő volt Csobánc kapitánya, és a legjobb barátja volt Zrínyi Miklósnak, a szigetvári hősnek. Amikor hallotta, hogy Szigetvár mekkora bajban van, és hogy Zrínyi egyik erősségből szorul vissza a másikba, és látta, hogy bajban, megpróbálta a királynál közbe járni a felmentő sereg ügyében, de elzavarták. Semmit nem tehetett, és Gyulafinak nem volt még 100 embere se, hogy nem tudott a felmentésre sietni. Aztán a Tihanyi végvár kapitánya is ő volt. Nem tudom, tudtátok, hogy Tihanyban volt vár? Én nem tudtam, csak néhány évvel ezelőtt. A maradványai sincsenek meg, de van emléktábla, tudjuk, hogy nagyjából hol terült el. A mai apátság az a végvár területén volt, tehát egy ilyen kis magaslaton. Tehát Gyulafi végül is így a Balaton felvidéknek volt a kapitánya. Aztán menekülnie kellett felségsértés miatt Erdélybe menekült, és aztán ott is halt meg, mint az erdélyi mezei hadaknak a generálisa 1579-ben. Aztán ilyen elfelejtett hős még Balázs Deák István, a szikszói csata hőse. Ő is egri vitéz volt egyébként. És nagyon sok mindent csinált ő is. Van egy vers is, ezt az egyrészt tudom, hogy Balázs Deák István felszóval, hozzá-hozzá kiáltja nagy torokkal, és ő maga az kétélű pallossal, vitézül forgódik katonákkal. Annak idején, amikor harcoltak és az ellenség felé rohantak, akkor kétféle buzdítás volt. Vagy azt kiáltották, hogy Jézus, Jézus, vagy hogy hozzá-hozzá, ugye az ellenséghez. És végül fogságba esett ez a Balázs Deák István, és egy másik elfelejtett hős szabadított, aki Pálffy Miklós. Nem tudom, hallottatok-e róla? Pálffy Miklós egy nagyon-nagyon komoly hadvezér volt. Hogyha jól tudom, csak egyszer kapott ki. És ő volt az, aki kalandos körülmények között visszafoglalta Győrvárát. Győr egy nagyon erős érseki központ volt, egy nagyon erős vára, és egy Hardeg nevű gróf védte, de valószínűleg megijedte a török túlerőt, és egyszerűen feladta a várat. Ezért aztán ki is végezte a császár. És a törökök elfoglalták Győrt, és többször megpróbálták ostromolni Győr várát sikertelenül, és Pálffy azt mondta, hogy ő visszafoglalja. Összegyűjtött néhány ezer embert, azt hiszem, hogy olyan 2000-en lehettek, a fegyvertársaival, ott volt vele a Fekete Bég, Nádasdy Ferenc, ott volt vele Huszár Péter, akiről mindjárt fogunk beszélni, és ő. És egy csellel foglalták vissza a várat. Egy puskaport vittek magukkal, egy ilyen úgynevezett petárdát, és három katona szekérrel ment előre, akik tudtak törökül, és felkiáltottak a török őrségnek a falra. Szóval tartották őket, hogy ők egy csapat előőrse most érkeznek, és addig petárdát akasztottak a kapura, és egyszerűen berobbantották. És berohantak, és olyan erős volt az őrség, hogy többször hullámzott az ütközet, volt, hogy kiszorították Pálffy Miklósékat a várból, utána megint vissza, és hajnalra tudták legyűrni az őrséget, nem voltak akkor a számbeli fölényben, és ekkor egy égtelen kakas kukorékolás hallatszott, és volt egy érdekes sztori, azt mondta a győri vár török parancsnok, hogy majd akkor foglalják vissza a magyarok Győrt, hogyha az érc kakas megszólalott a templom tornyon. És megszólalt a kakas, kukorékot, és törökök összeomlottak. És Pálffy Miklósék visszafoglalták Győrt. 1000 aranyat akartak neki adni, ő pedig azt mondta, hogy a hazámért tett szolgálatomat nem fizettetem meg, úgyhogy csak egy emlék oklevelet kért cserébe. És aztán elérkeztünk még egy elfelejtett hőshöz, Huszár Péter, ez aki ugye Pálffy fegyvertársa volt. 1587 telén Nádasdival a fekete béggel elfoglalták Koppányvárát. Az azért volt érdekes, mert télen nem szoktak hadműveleteket folytatni. Ott is ugyanezt a módszert alkalmazták, ami már bevált, berobbantották a kaput és bementek. És ott is nagy küzdelem volt, 1000 török védte a várat, és ők csak 1700-an voltak, de ott is elfoglalták. És Huszár Péter nem sokkal volt kisebb figura egyébként, mint Túri György. Őt is 3 kontinensen ismerték. Ő is egy párbajozó hős volt. És ha már beszélünk a párbajokról, hogy zajlott egy ilyen párviadal, az az első, hogy tisztelték egymást az ellenfelek. Nem úgy, mint most, hogy te pont, XY megint, és akkor sípolod ki, amit mond, tudod, és az egész mondat már csak egy sípolás, aki gyűlölsz, mert végkáromkodsz, nem? Itt megadták a tiszteletet. Na, ahogyha olvastátok a Koppányaga testamentumát, na ott ez látható, hogy mennyire egy nagyon-nagyon udvarjas levélbe hívták ki, szinte mentegetőzően, hogy azért tisztelek, de meg kell ütköznünk a becsületért. És több száz ember kíséretében találkoztak a párbajozók a mezőn, megegyeztek a szabályokban, megállapodtak, hogy nem vetnek egymásnak lest, és voltak igazlátók, ezt akkoriban úgy hívták. Ismert vitézek mentek a párbajozók mellé középre, és mindkét oldalon figyeltek arra, hogy minden szabály szerint menjen, és túszokat cseréltek egymással, hogyha bármiféle hamisság történne, árulás, akkor azokat levágják. De a túszokat úgy fogadták, hogy étel, ital, bor, megveregették a vállát, országosan ismert vitézeket ugye felismerték, és azt mondták, hogy hallottam rólad, micsoda vitéz vagy, mondja a török a magyarnak, figyeljetek. És megajándékozták egymást. És a párbajozók ugye egymásnak estek, és a két sereg az letáborozva figyelte a küzdelmet, és ott voltak a történetírók, akik már írták is, hogy mi történt. A krónikások ott voltak, így zajlottak a párviadalok. És ha valaki győzött, akkor a másik fél elismerte, hogy igen, az ő vitézük elbukott, és csináltak egy tort utána. A halottat letakarták, félretették egy fa alá, hogyha nyár volt, összeültek, egymásnak meséltek történeteket, és vigadtak egyet. Ez így ment ebben az időben. Persze nem minden esetben, de ez általánosnak volt mondható. És ezt a párbajokat részben ezért tiltott a császári udvar. Ne barátkozzanak a magyarok a török vitézekkel. De a párbajokat legtöbbször titokban csinálták, és büntetés járt érte. És Huszár Péter is az egyik legnagyobb párbajhős volt. Nem. Tök jó, Sanyi, jó. Nem, Sanyi azt kérdezte, hogy mindig halálig párbajoztak, nem minden esetben. Nem tudom, Sanyi, hogy ez hogy volt igazán. Nem tudom, hogy mi volt valószínűleg megegyeztek, hogy ez halálig megy, vagy nem halálig, de lehet, hogy aztán volt, hogy kegyelmet adtak a másiknak. Nem tudom. De tudunk olyanról, hogy nem halt meg a másik fél. Ez jó, hogy kérdez, tényleg így volt. És Huszár Péter egyszer 72 lovassal megvert 2000 török lovast. Nem tudom, ez hogy csinálta, de igaz. Tehát nem volt akárki. De aztán neki is eljött a végzete. Ugye, hogyha már sok embernek a szemét szúrod, akkor előbb-utóbb azt fogják mondani, hogy te kellemetlen figura vagy, és inkább végeznek veled. És ő Erdélyben került egy Székely Mózes nevű ember, őről is lehetne mesélni, Székely Mózes nevű ember kezébe, aki kiszolgáltatta őt a tatároknak. És a tatárok gyűlölték Huszár Pétert, mert többször megverte őket. És csak hogy Isten milyen népeket pusztított el az Ószövetségben, ilyen népeket, mint amilyenek a tatárok voltak. Tudjátok, hogy mit csináltak Huszár Péterrel a tatárok? És nem részletezem, csak amennyit elbír a felvétel. Megkínozták, megöltek, és ittak a véréből. Ugyanis azt gondolták, hogy akinek isznak a véréből, annak az ereje, meg a tudása, meg a hatalma, az rájuk fog szállni. Na, ilyen népekkel bánt Isten az Ószövetségben, a kánoáni népekkel. Akikkel mondta Sanyi, hogy igazándiból nem volt kár. Bocsánat, hogy ezt mondom. Mert úgysem fordultak volna el az útjaiktól. Úgyhogy Huszár Péternek is ez lett a sorsa. Igazándiból lehetne még sokat beszélni, de már 10 óra elmúlt. Csak szerettem volna, hogyha hallunk néhány ilyen elfelejtett hősről, akikről annyira nem szoktunk beszélni, hogy látjuk, hogy mit tettek, hogy hittek Istenben, hogy komolyan gondolták a szavukat, az esküjüket, hogy nem önmaguk életére néztek, hanem az ország javára fordították minden vagyonukat, amikor a bankautomatába betették a bankkártyát, és levették a pénzt, és veszek belőle 10 páncélt, meg 2 lovat, és hadd menjünk. És ezt mi is megtehetjük. Persze nem úgy, hogy csak képletesen, nem azt mondom, hogy vedd ki minden pénzed a bankból, hanem hogy tudod, mondd el a fiadnak, hogy neveljünk hazaszerető embereket a gyerekeinkből. Neveljünk olyan embereket, akik hisznek és követik Istent, akik bíznak Istenben, akik elhiszik Istennek, ami le van írva a Bibliában. Hogyha ezt megteszed, akkor hős vagy. Ha ezt megteszed, akkor valami olyat tettél a hazáért, amit csak nagyon kevesen tettek meg. És igazán azt hiszem, hogy ez a végszó. És köszönöm a figyelmeteket. És mi nem leszünk elfelejtett hősök, oké? Okay? Mi nem leszünk elfelejtett hősök. Mert az örökké valóságból visszhangozni fog az, amit most teszünk Isten nevében. Amen.